Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Mária Pócsra zarándokolt a Miskolci Egyházmegye közössége. Az egyházmegye évente szokásos Mária Pócsi zarándoklata különleges alkalom volt, mert a 2025-ös esztendőre meghirdetett szent évben a Mária Pócsi Bazilika is búcsújáró kegyhely. Különlegessé tette az is, hogy idén emlékeznek meg a Metropólia és vele együtt a Miskolci Egyházmegye megalapításának 10. évfordulójáról. Mindezekért egyszerre adtak hálát a Miskolci Egyházmegye parókiáinak zarándokai a Mária kegyhelyen. A zarándoklat csúcspontja idén is a Szent Liturgia volt, melyet az Egyházmegye főpásztora Orosz Atanász püspök vezetett. Juhász Géza, a Miskolci Egyházmegye első helynöke mondott beszédet, aki a szent év eredetéről és jelentőségéről elmélkedett. Több mint 880 millió forint felhasználásával két év alatt újították fel és bővítették a Szent Anna római katolikus óvodát Pápán, az intézményt a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára adta át. Soltész Miklós köszöntőjében az egyházak társadalmi feladatvállalásának fontosságát hangsúlyozta. Tájékoztatása szerint az elmúlt évtizedben 203 óvoda építésében és felújításában vállaltak szerepet a történelmi egyházak országszerte. Ebből 101 volt a teljesen új óvodák száma, ami több mint 20.500 óvodai férőhelyet jelent. 50%-kal magasabb összegben vehetik igénybe a családok július 1-től a családi kedvezményt. Az emelés automatikus, teendőjük csak azoknak van, akik az adóelőleg nyilatkozatban összegszerűen és nem a gyermekek száma szerint kérték a kedvezményt. Hívta fel a figyelmet közleményében a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Mint írták, július 1-én élesedik a családi adókedvezmény duplázásának első lépése. Ez azt jelenti, hogy havonta egy gyermek esetén maximum 15 ezer, két gyermek esetén kedvezményezett eltartottanként 30 ezer, három és minden további gyermek esetén kedvezményezett eltartottanként 49.500 forint kedvezmény lesz érvényesíthető az adóból vagy a járulékból. Ki kell adni a magyar állam által felvett 400 milliárd forintos kínai hitel dokumentumait, közölte a Demokratikus Koalíció, miután jogerősen pert nyert az ügyben. Az ellenzéki párt úgy érvelt, a magyar állampolgároknak joguk van tudni, milyen feltételekkel adósítanák el őket. Július 12-én kongresszus tart a Tisza párt, jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A Tisza párt elnöke a videójában arról beszélt, a kongresszust a kormányzati felkészülés jegyében tartják meg, emellett újabb országjárásra is indulnak a nyáron. Megtiltotta a jövő szombatra meghirdetett budapesti büszkeség rendezvény megtartását a BRFK. A főpolgármester ugyanakkor azt közölte, a rendőrség egy nem létező gyűlésről hozott tiltó határozatot. A főváros ugyanis, mint önkormányzati rendezvényt, meg fogja tartani az eseményt. A gyors döntés érdekében az egyhangú döntéshozatal helyett a minősített többségi szavazás mellett érvelt a bővítési kérdésekben a kutatásért és innovációért felelős uniós biztos az Európai Parlamentben. Gál Kinga, a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke hangsúlyozta, az Európai Bizottságnak el kell készítenie egy átfogó hatástanulmányt Ukrajna esetleges csatlakozásának várható következményeiről. Újabb fogolycserét hajtott végre Ukrajna és Oroszország, az érintettek számát még nem közölték. Súlyos beteg vagy sérült katonák térhettek haza, akiknek többsége 2022 óta fogságban volt. A Nemzeti Kulturális Alap újabb pályázati felhívásokat tett közzé a hazai és a határon túli kulturális közösségek támogatására, mintegy 800 millió forint keretösszeggel. A 8 kiírás összesen 29 tematikus célt fed le. Végül az időjárásról. Általában derült napos száraz időre számíthatunk, de főként keleten egy összeáramlási vonal környezetében és a nyugati-délnyugati határvidéken gomoly felhők is képződhetnek. Az északi a szelet nagy területen kísérik, élénk erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a műsor készítője Grunda János nevében is. Adásunkban Pajzs Csabának, a Kolozsvári Egyetem vegyészmérnökének előadását hallgathatják meg, aki beszél a génmódosítás és a génmanipuláció különbségeiről és ezeknek az élelmiszeriparban és a gyógyszeriparban történő felhasználásáról. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánok!
Nagyon röviden, csak annyit akarnék mondani, hogy azért a magyarságban mindig volt valami, egy olyan csira, ami mindig élvonalban tartott akkor, amikor a tudomány szóba került. Most nem kell feltétlenül csak a legnagyobbjainkra gondolni. Elegendő, hogyha idehozzuk ezt a példát itt, amit az első dián látnak, ugye Ereki Károlyról van szó, aki agrármérnök volt, és közgazdász, és aki tulajdonképpen magyar nyelven honosította meg, vagy hozta be a közbeszédbe a biotechnológia szót eleinte úgy, hogy biotechnológiai munkagép, ugye ez magyar nyelvű tudományos folyóiratokban jelent meg, majd konkrétan a biotechnológiát definiálta, igen, tehát láthatják az itt található magyar nyelvű kéziratot, ami természetesen utána a németek is átvették, és hogyha a németek átveszik, akkor az általában azt jelenti, hogy van benne tudományos relevancia és technikai fontosság. Na most, ami a biotechnológiákat illeti, ugye? Tehát, hogy mik a biotechnológiák, mert itt szóval mindenki beszél róla, de nem biztos, hogy a társadalomnak a legnagyobb hányada ért is, hogy miről van szó. Ennek van egy eléggé száraz definíció, amit megpróbáltam színes képekkel élénkíteni, ami körülbelül úgy szól, hogy természettudósok, többek között vegyészek és matematikusok és informatikusok, de mérnökök is együtt dolgozva, hogyan tudják, én a természettudományhoz sorolom természet az élettudományokat is, én kötve hiszem, hogy az élet az a természettől eltekinthető lenne, vagy elkülöníthető lenne, úgyhogy ez bocsánat, hogyha biológusok vannak itt, mint például a Fodor Pataki Laci, akkor ne érezze magát kirekesztve ebből. Igen, tehát hogyan tudnak felhasználni különböző élőlényeket, szerveket, a szöveteiket, sejteket, sejteknek egyes részeit, a benne található biomolekulákat, makro vagy kisebb molekulákat, vagy ezeknek az analógiait, úgyhogy iparilag eljárásokat dolgozzanak ki ahhoz, hogy termékek vagy szolgáltatások formában jelenjenek meg a piacon. Igen, tehát röviden körülbelül ez volna a meghatározás. Na most természetesen, ugye én nem szeretnék külön kitérni, a biotechnológiák voltak az első találmányai az emberiségnek, mert a fermentáció, a borgyártás, a sörgyártás, ami természetesen biotechnológia, mert felhasználják a mikroorganizmusokat arra, hogy alkohol gyártsanak különböző formákban, amit utána természetesen eladtak, tehát ha tetszik, áru is, meg szolgáltatás is került ki belőle. De a lényegek lényege az, hogy tennék egy nagy ugrást, igen, tehát a történeti esemény sorozatot elfelejteném, és a mai nap biotechnológiájára szeretnék fókuszálni, és az viszont közismert, ugye, hogy ha nem is tudatosan, mindenkinek megragadt a fejbe, hogy hát természetesen az új biotechnológiák azok igen-igen kötve vannak a különböző genetikai vívmányokhoz. Na most ugye, amikor a genetikáról hallanak az emberek, azért van némi megvezetés, és mindenki úgy éli meg, ahogy sikerül. Igen, tehát erre azt is lehetne mondani, hogy annyi világ van, ahány ember. Igen, tehát ezt az egyedi világot mindenki megéli a saját módján, és a saját prizmán keresztül bontja fel színekre, és ez a felbontás, ez egyéni, és akkor természetesen ugye az, hogy a genetika hatalmasat fejlődött, az annak köszönhető, hogy irtozatosan új és fontos és korszerű és újszerű felfedezések voltak a genetika terén, és azok, akik ezeket elvégezték, ugye felfedték, leírták, ugyebár azok a közvetlen tanulásnak az egyénei voltak, igen, tehát ők voltak azok, akik elolvasták, kigondolták, megcsinálták a két saját kezükkel, látták a két saját szemükkel, és természetesen ugye van egy közvetett információ is, igen, amikor szükség van egy közvetítőre, igen. Na most természetesen mi, mint egyetemi oktatók, főként itt ebbe a teremben, mi is közvetítők vagyunk, mert közvetítünk ugyebár a tudomány irányából, a hallgatóság irányába. De tudjuk, hogy ezt a közvetítő szerepet, akkor, amikor társadalmi szinten akarjuk kezelni, akkor természetesen egészen más módozatok jelentek meg, amik finoman szólva lenyomták, vagy elhalkították az igazi tudományosságnak a közvetítő szerepét. Ugye, hát itt nem kell mondanom, hogy a médiá ugyebár igencsak komoly szerepe van, és ezzel nem is lenne semmi baj, hogyha a médiában dolgozó emberek ugye három ilyen jelenvonással rendelkeznének, tehát hogy magyarul okosak lennének, bátrak is lennének, hogy ne lehessen őket cincálni, ide-oda húzogatni, és becsületesek is legyenek, ugye például ne lehessen megvásárolni őket. Mert ugye, hogyha bármelyik a három kritérium közül nem teljesül, abban a pillanatban, igen, ez a közvetett információ átadás, hát finoman szólva modulálódik, és megfelelőképpen van átalakítva, és ez sajnos ugyebár ahhoz vezet, hogy egy eléggé antagonista rendszer alakul ki, ami a társadalmi érzetet illeti. Igen, tehát egyszerűen tudjuk, hogy van a ugye, médiának, amelyik arról szól, hogy milyen jó, hogy vannak ilyen genetikai felfedezések, mert így, meg úgy, meg amúgy, meg stb. Ugye felhozzák minden egyes fontos paraméterét, és van egy olyan, amelyik mindegyikben a halált látja, az emberek kipusztulását, és így tovább, és így tovább. Na most nem kell mondanom, hogy mindenki genetikus lett, már legalábbis genetikai szakértő lett, mert ugye kik pro, kik kontra próbálnak militálni, egy eléggé militáns műveletről, társadalmi műveletről tudunk beszámolni, és ugyebár ez egy abszurditáshoz vezetett, ami túltesz azért Eugen Ionescu-nak az abszurd dámáin is, és akkor ugye tüzet fogott minden, még a Párbeszéd is tüzet fogott, ugye itt található az a vers, amit a tűzoltó parancsnoknak írtak a Kopasz énekesnő című drámájában is, amit ott felszavalnak. Igen, tehát még a víz is tüzet fogott, de ez hagyjám, még a tűz is tüzet fogott. Tehát körülbelül ez a helyzet. Na most önök is láthatták és szembesültek, és ha nem is keresték, úgyis mondjuk úgy, hogy a szemük elé nyomták, ha nem más az interneten keresztül, hogy milyen jó, hogy a genetikailag módosított rendszerek, ez van, az van, mert biztosítják az élelmezést, hogy erre biztosítanak lehetőséget arra, tehát ez egy nagyon jó dolog. Nem kell mondanom, hogy hirtelen megjelent az ellentétes médiája is ennek, hogy ez gyilkosság, genocidium, ebből baj lesz, összeroskad a világ, tönkre megy a természet, felszámolódik az élet, stb. Igen. Na most természetesen ugye, hogyha most ugye őszintén beszélünk, tudjuk, hogy ez egy pénzháború, és tulajdonképpen ez a média felület típusú megjelenítése, ez arról szól, hogy hogy lehet minél több pénzt keresni. Na most vagy azzal, hogy rávezzük az embereket, hogy minden jó, vagy azzal, hogy hiszterizáljuk a társadalmat azzal, hogy ebből nagy baj lesz és kimulás lesz. Na most természetesen megjelentek ugyebár a különböző szervezetek is, hogy annak függvényben, hogy ki finanszírozza őket. Egyértelműen, ugye, vagy azért próbálnak ugyebár militálni, és persze mindenben van valamennyi igazság, tehát hogy félreértve ne legyek, én nem azt mondom, hogy ez teljes manipuláció 100%-osan, de egy dolog az biztos, olyan emberek közvetítik ezeket az információkat, amelyek legjobb esetben valami halvány ismereteikkel rendelkeznek, például a genetika szintjén, de ez természetesen érvényes más szempontból is. Na most persze odáig elment a dolog, ugye, hogy olyan jelzések, igen, tehát olyan molinók, olyan plakátok jelennek meg, amelyek ugyebár önkéntelenül előhoz az emberbe egy bizonyos negatív, vagy adott esetben egy pozitív érzést, tehát itt egy negatív érzést próbáltam ugyebár megmutatni önöknek, ugye, hogyha a horog keresztet oda teszik a Monsanto cégnek a neve mellé, amelyik ugyebár mindenféle ilyen genetikailag módosított, manipulált rendszereket dolgozott ki, hát akkor ugye a horog keresztel ugyebár összekapcsolt igen szomorú emlékek, tehát, hogyha rávetítik egy ilyen cégre, akkor annak természetesen van egy társadalmi lenyomata. Na most mindent összesítve tulajdonképpen nem változott semmit, mert az Ószövetségben ugye megjelent Bábel toronynak az mai napig aktuális és folyamatosan perpetuálódott. Tehát a lényeg az, hogy mindig ugyanabban a helyzetbe kerülünk előbb-utóbb, igen, hogy különböző nyelveket beszélünk. Na most ez nem feltétlenül nyelvészeti megközelítésben, inkább mondjuk úgy, hogy mindenki elbeszél a másik mellett. Igen, mindenki elmondja a saját monológiát, nem hallgatja meg az úgynevezett partnert az illető párbeszédben, mindenki tökéletesen meg van győződve a saját igazáról, teljesen kizárja a partnernek az argumentáciát adnak, attól függetlenül, hogy mit mond. És akkor természetesen, hogy egy ilyen rendszerben, igen, egy igen magas entropikus rendszerben, ugye az a baj, hogy tulajdonképpen azt se tudjuk, hogy miről beszélünk. Ugye, mert mindenki a GMO-k ellen harcol. Jó, ez is egy hozzáállás. Én nem azt mondom, hogy ez helytelen. Igen, és akkor különböző plakátok jelennek meg. Na most itt messze menően látszik, hogy valami géneket ott befecskendeznek egy kukoricába. Igen, megjelennek mindenféle tüntetések meg mások. Ugyan, na most persze az M onnan a középről, ebből az egész GMO-ból, az a baj, hogy ugye ez két terminust fed le. Az egyik a módosított, a másik meg a manipulált. Igen, tehát ezzel sincsenek tisztában az emberek, hogy vannak génmódosított élőlények, és vannak genetikailag manipulált élőlények. Na most a genetikailag módosított organizmusok, GMO-k vagy élőlények, ugye, emberi aktivitás révén, anélkül, hogy foglalkoznánk a génekkel, mint molekulákkal, vagy mint genetikai elemekkel, hanem egyszerűen nemesítéssel, ugye? Természetes úton beálltak bizonyos genetikai módosulások, amelyek ugye az eredeti vadkáposztából különböző, ugyebár növényeknek a kifejlődését ugyebár hozták létre, most ezek genetikailag módosított élőlények. Ugye ilyenkor senki se ijed meg, hogyha brokkolit eszik, vagy karfiót vásárol magának, hogy hirtelen veszélybe érezze magát, hogy meg fogják mérgezni. Na most, ami a manipulációt illeti, az természetesen egy kicsivel másabb dolog. Igen. Ez azt jelenti, hogy molekuláris szinten, közvetlen beavatkozással, ugye, módosítjuk a genetikai állományát egy élőlénynek. Tehát például transzgén manipulációval. Egyik élőlénynek az egyik génjét átviszük egy másik élőlénynek, és beépítjük a genetikai állományába. Vannak olyan, hogy cisgén manipulációk vagy mutációk, igen? Tehát egy fenotípuson belül, mit tudom, itt ez a pisztráng esete, pisztráng lazasznak az esete, hogy lehet keresztezni őket. Van ilyen keresztezett módosított faj is, de van egy manipulált faj is, igen? És akkor ezeket úgy lehet vásárolni, olyan pisztráng, amelynek olyan húsa van, mint a lazasznak. És akkor vannak a szuggén manipulációk, amikor gyakorlatilag egy organizmuson azt csináljuk, hogy lehalkítjuk az egyik génjét, tehát bizonyos funkcióit a sejtnek elvesszük, vagy kierősítjük, és így tovább. Na most a transzgén manipuláció, mert tulajdonképpen ettől vannak inkább megijedve az emberek, akkor is, hogyha nem egészen értik, hogy miről van szó. Az a lényeg, ugye bár, hogy genetikai állományát átvisszük egy mikroorganizmusnak, vagy egy organizmusnak a másik irányába. Ugye rájöttek, hogy ez a bizonyos bacillus itt, ami ki van írva, igen, hogyha ezzel beszórják a kukoricát, akkor megvédik a rovarokkal szembe. És akkor ugye ez még a 20. század elején ez volt a megoldás, hogy csináltak egy fermentációt, megvoltak ezek a bacillusok, és lepermetezték velük, és akkor átélte a kukorica ezeket a rovaroknak a kártékony hatását. Na ezt egy idő után, ugye, azt a gént, amitől termeli azt a proteint, amitől tudott ez a bacillus ilyeneket művelni, azt beépítették a kukoricának a génállományába, és ő kezdte előállítani, úgymond saját magának. És akkor ezáltal ugyebár egy génmanipulált kukoricát csináltak, amit már nem kellett permetezni, mert ő saját maga termelte azt a gént, amilyen gént termelte azelőtt az a baktérium, amit a rovarírtásban használtak. Na most persze az, hogy hol állunk meg, hogy mit mire használunk, ugye az egy nagyon veszélyes dolog. Ugye az is átment az egyesek fején, hogy mi volna, hogyha rávennénk a bárányokat arra, hogy a pókhálónak az anyag, tehát a saját szőrük helyett, a saját gyapjuk helyett pókhálót termeljenek, ugyanis a pókháló egy erősebb szál, mint az acélszál. Ja, tehát, hogyha abból egy sodron csinálnának, verne bármilyen acélt. Na most ugye, hogy ez mennyire etikus, morális, nem tudom, én ebben nem szeretnék belemenni, mert én vegyészmérnök vagyok, de ilyen is volt. Igen, tehát ilyen kísérlet is volt. Sőt, olyan kísérlet is volt, ugye, hogy megyünk visszafele az evolúciós fal, értem, hogy annyira érint minket kevésbé, igen, tehát gyakorlatilag a Szent János bogár világító rendszerének megfelelő genetikai állományt áthelyezték a dohányba, igen, és akkor világító dohány, Szent János dohányt tudtak előállítani, amit érdekesen ugyebár le lehet fotózni, igen, és lehet mutogatni. Na most, amikor a manipulációt végezzük, tulajdonképpen mi van? Módosítjuk a DNS állományunkat, ami ugyebár az átíráshoz szükséges RNS szerkezetét módosítja, és végül is ugyebár a fehérjék expressziójában nyilvánul meg. Na most, mi az a genom és mi a gén? Tehát a genomba van beírva az összes olyan funkciónk, igen, ami szükséges ahhoz, hogy egy genotípust, egy fenotípust, de még egy egyedet is meghatározzanak. Tehát tulajdonképpen úgy kell elképzelni, mint egy hatalmas nagy könyvtárat, amelyik tele van szakkönyvekkel, és minden egyes szakkönyvben nagyon pontosan le van írva az, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy termelődjön egy fehérje, aminek aztán egy nagyon fontos szerepe van az illető szervezetben, ahhoz, hogy ugyebár a szervezet létezhessen, szaporodhasson, és így tovább, és így tovább. Na most, a genom az a teljes könyvtár, igen? A gén az egy fehérjét kódol, az megfelelne egyetlen egy könyvnek, ugyebár ebből a nagy könyvtárból. Ugye a DNS-ben, a génben van az információ, azt át kell venni, átírodik egy RNS formába, ezt kb. Úgy kell elképzelni, mint ahogy ugyebár egy kulcsnak a lenyomatát elkészítjük, vagy úgy, ahogy lexeroxolunk, ugye lefénymásolunk egy lapot, utána meg átvisszük a mitokondriumnak nevezett gyártó sorba, ez olyan, mint egy automatizált autogyár, amivel bemegy az információ, bedugjuk ugye a memória egységünket a ribozómába, és legyártja azt az autót, magyarul azt a proteint, amire parancsot kapott. Na most, hogyha eddig eljutottunk, akkor gyakorlatilag az a lényeg, hogy na most a vegyiparban hogyan tudjuk ezeket a dolgokat használni jó értelemben. Hát úgy lehet használni, ugyebár, hogy az enzimeket, amelyek olyan férjék, amelyek az életreakcióit katalizálják, próbáljuk bevonni a vegyiparba úgy, hogy enzimek legyenek azok a katalizátorok, amelyek amúgy szintetikus vegyi folyamatokat képesek katalizálni, és megszabaduljunk a klasszikus, mérgező, energiaigényes katalizátoroktól. Na most persze, hogy lesz egy adott enzimből, egy ilyen proteinből ipari eljárás, ez egy jó kérdés, és nem egy olyan egyszerű dolog. Na most, ugye, itt van egy biokémiai átalakulási térkép, itt meg van jelenítve a legfőbb biokémiai átalakulások, amik a sejtben léteznek, és ami nélkül nem volna élet. Na most látják, hogy van egy némi kis bonyodalom. A kérdés az, hogy minden egyes ilyen reakciót egy enzim katalizált. Ezek közül miket használhattunk a vegyiparban? Hát azokat, amelyek hasznosak, de a lényeg az, hogy teljesen mindegy, hogy honnan jön. Igen, tehát az evolúció során baktériumokból, gombákból, növényekből, állatokból, sőt emberből származó fehérjéket is felhasználhatunk. A lényeg az, hogy eleget tudjanak tenni annak a hivatásnak eredeti, tehát natív formában, vagy manipulált formában, hogy egy adott, jól meghatározott kémiai folyamatot katalizálni tudjanak. Na most ahhoz az volt szükséges, ugyebár, hogy a génet, azt a bizonyos könyvet kivegyük az állományból, embertől, baktériumból, akármelyik élőlényből, és behelyezzük egy gazdasejtbe, hogy azt termelje ezen túl nekünk. Igen, tehát emberi enzimeket termeljen, kicsoda? A gazda. Ki a gazda? A legkönnyebben szaporodó mikroorganizmus, a kolibacillus. Akkor a kolibacillusba behelyezzünk egy másodlagos kicsi genetikai állományt, és az azon túl, ha kell, emberi enzimet fog termelni. Nem kell megjedni, az inzulint így gyártják. Ha nem így gyártanák, a cukorbetegek nagyon nagy bajba lennének. És akkor ugyebár ezek után jön az adaptáció. Mert ugye van egy természetes reakció, amit a természet elvégez önmagának, mert szükséges, és akkor itt van a szintetikus világ, annak megfelelő rendszer. De a lényeg az, hogy át kell szabni az enzimnek a szerkezetét úgy, hogy a természetes szubsztráton kívül, ugye átalakítandó anyagon kívül elfogadja a szintetikust is. Igen, akkor erre van a ponmutációs rendszer, igen, amikor adott szerkezeteket megváltoztatunk, igen, tehát kis egységeket a proteinből, de genetikai manipuláció szintjén leváltjuk. Igen, és akkor itt például ezt mit csináltuk, ahol a fehér sávokat látják, igen, tehát génmanipulációval így tudtuk megjavítani, igen, tehát a különböző színekhez képesti fehér toldalék az aktivitás növelést jelentett bizonyos anyagoknak az előállításába, ott vannak az anyagoknak a szerkezete is, úgyhogy pontmutációval manipuláltuk a genetikai állományát, ugyebár ennek a coli bacillusnak, ugyebár megfelelő helyen. Aztán utána természetesen beállt ez az úgynevezett, vagy felfedezték az irányított evolúciós eljárást is, aminek az a lényege, hogy ezt a manipulációt ugye rettenetes, hatalmas nagy könyvtárakat lehet. Ugye egy adott ponton, ugye egy adott aminósav helyett a másik 21, vagy ha tetszik, igen, tehát az összes többi lehetséges aminósavat beépítés utána nézzük, hogy ez most jó volt ez a mutáció, vagy nem volt jó ez a mutáció. És akkor ezért természetesen egy kémiai Nobel-díjat adtak, holott egy genetikai mutáció volt. Én csak most röviden annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon örvendek, hogy mi laborjainkban sikerült ezt megtelepíteni és működővé tenni. Sőt, már megvannak az első eredmények is, igen, hogy irányított evolúcióval lettünk képesek Kolozsváron egy pincében ezt megoldani. A másik dolog az, hogy oké, megvan az optimált enzim, natív, mutált, olyan, amilyen. Hogyan kerül ez majd be egy kémiai reaktorba? Hát a lényeg az az, hogy az enzimek, ugye azok vízoldékony makromolekulát, azokat ki kell kötni valamire, tehát makroszkopikussá kell tenni őket, hogy kezelhetővé váljon egy vegyészmérnöknek, meg egy vegyiparban dolgozó munkások számára. Tehát magyarul, ugye ilyen gyöngyöket kell gyártani, ugye valójában így néznek ki, amik már kezelhetőek. Tehát zsákolhatóak, dobozolhatóak, egy hatalmas nagy reaktor feltölthető, és így tovább. Na most ebben is ugye megfelelő eljárások vannak, olyan mutációkat végzünk, amik ugyebár elősegítik ezt a típusú immobilizálást vagy rögzítést, ahhoz, hogy utána ilyen laboratóriumi szintű kémiai bioreaktorokkal tudjuk a folyamatokat nézegetni. Na most az ilyen és ehhez hasonló dolgokat felhasználtuk. Különböző termékeknek az előállítása, például aromás anyagok előállítása. Igen, szintetikus körülmények között csináltunk banán, narancs, stb. Nem tudom milyen aromákat. Úgyhogy természetes katalizátorokat használtunk, de nem a banánból izoláltuk, nem a narancsból, vagy a citromból, vagy az ananászból izoláltuk, hanem egy kémiai laborba végeztük el. Az üzemanyagok terén is voltak vívmányaink, tehát enzimeket használtunk fel arra, hogy ugye biodízel és biodízel típusú adalékanyagokat gyártsunk, és akkor ez már nem a mi munkánk, mert ugye ez egy ilyen eléggé Nobel-díj közeli munka, csak úgy szeretném mutatni, igen, tehát itt baloldalt látják egy HIV ellenes gyógyszer, az iszlatravírnak az előállítása, klasszikus módszer kémiailag itt található, itt meg ahány ilyen színes blokkot látnak, annyi manipulált enzim van, ahány szintelen blokkot látnak, annyi natív enzim van, ezeket összepakolták kémiai reaktorokban, és egy nagyon hosszú, nagyon sok lépésből álló kémiai folyamat helyett három darab biokémiai lépéssel bioreaktorokban tudják ezt a gyógyszert gyártani úgy, hogy rávettek egy kolibacillust, hogy ez fermentálja, úgy, ahogy az élesztő etanol gyárt cukorból, na ez ugyanúgy a táptalajból gyógyszert tud gyártani. Igen, a kutatóközpont, amit én vezetek, a kutatóközpontunk, nem az enyém, amit egyelőre én vezetek ideiglenesen, a tagjait vetítettem ki, meg azokat a projekteket, amin egyelőre dolgozunk, és természetesen ennek megfelelően kell egy eléggé komoly technikai, meg tudományos háttér is, igen, tehát megfelelő analitikai módszerek, génmanipulációs rendszerek, bioreaktorok, kémiai reaktorok, és így tovább, és így tovább, és így tovább, és nagyon szépen köszönöm a kedves figyelmüket.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Pajzs Csabát, a Kolozsvári Egyetem vegyészmérnökét hallották. A szerkesztő Grunda János volt. A most elhangzott műsort holnap hajnalban 3 órától megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Az erdő fohásza. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Berec Renáta. A mai adásban folytatjuk Kadlók György vadásszal készült beszélgetésünket afrikai vadász élményeiről. A riporter Farkas Erzsébet.
Na, most jön a neheze. A vízibak.
Ez egy hatalmas állat, ugye?
Hát, 200 fölött van, 200 kiló fölött van. Ezzel nagyon megszenvedtünk. A kísérő néger, ez is 800 méternél vette észre, és kuplunk fék, rácserkeltünk, 150 méterig tudtunk rácserkelni, és a kísérő mondta, hogy nem tudunk tovább menni, mert észrevesz. Kénytelen voltam elég rossz pozícióból lőni, kísérőm nézte a keresővel, lövés, mondja, hogy találat, de nem esett össze. Ismételni, találat, nem esik össze. Arrébb ment vagy 10 métert, egy bokor mögé lefeküdt, azt mondja, hogy lőjed, mert a fejét még fenntartja. De nem láttam a bokorba, mondom, lőjed te. Rálőtt ő is. A lövésre felállt, elszaladt, és vagy 5-6 kilométert mentünk utána, de meleg volt. Partnak le, partnak fel, vízmosásba. A cipőmből már önteni lehetett a vizet. Én úgy elfáradtam, hogy összeesti se volt erőm, amikor utolértük. Vagy 5 kilométer után utolértük, egy nagy szikla mögött feküdt, de akkor már nem tudott mozdulni, nem tudott felkelni. Kísérőm elment töretet törni, adni nekem. A fia meg ott volt mellettem, a 12 éves fia, nagyon ügyes gyerek, olyan szeme van, mint a sasnak. Az apja elment 10-15 méterre, és a kisrásznak a kezébe adtam a 300-as Winchester, mondom, lőjed. Annak a gyereknek olyan örömet sikerült szereznem, hogy ő hozta végül is terítékre, az ő lövésétől engedett a szorításból, dőlt el a feje. Meg lehet volna, nem tudott volna már tovább menni, de engem az motivált, hogy a gyereknek örömet tudtam szerezni. Olyan boldog volt az a kisrác. Szóval már ezért megérte elmenni.
Ezután, a vad után volt-e még olyan vad, amelyet sikerült elejteni az afrikai vadászata során?
Utolsó nap a nagy kudu.
Az milyen állat?
Ez egy 200-250 kiló nagyságú, a súlyú, és ilyen csavart, csigaszerű trófeája van. Utolsó nap, utolsó délután láttunk egy lőhető példányt. Már nem bíztam benne. Platón ültünk, és egyszer csak kiállt elénk egy nagy kudu, amit sikerült végül is terítékre hozni. Lőjed, lőjed! De mivel a fegyvert nem én tettem fel a vápába, hanem a négersrác, nem tudtam mindjárt kivenni, közben a telefon a kezembe volt, a fényképezőgép a csuklómra volt ráakasztva, a puska szíja beakadt, na ennyi idő nincs, ennyi időt nem vár, ennyi időt ő nem hibázhat, mert a vad csak egyszer hibázik egy életbe, és nincs tovább, elugrott. Csináltunk egy nagy kört, és tudtuk, hogy melyik erdő részbe váltott be, és akkor utána mentünk. Hát egy órát cserkeltünk utána, közben valószínűleg észrevett, és a dombnak a másik oldalára, vagy a vápának a másik oldalára átment, egy a 150 méterről vettük észre, lőbort, lőjed. Hál' Istennek jó lövés, tűzbe rogyott, mire odaértünk, ki volt üvegesedve a szeme. Ez volt a befejezés, csodaszép befejezés volt, gyakorlatilag 10 vadásznapunk volt, 11 vadra lőttem rá, és 10 vadat sikerült elejtenem, egy hibázásom volt, egy nagy kudu. Ez egy fiatalabb nagykorú, amit elhibáztam. Szép trófeája volt annak is, sőt, talán még szebb volt, mert amit végül is meglőttem, ez egy 13-15 éves példány, már törött volt a szarva, a bal szarva sérült, már verekedés követően valószínűleg, hát a párzás jogáért valószínűleg. De nekem ezek a legszebb trófeák, amiket terítékre hoztam, amiket meglőttem, vannak ezektől szebb trófeák, vannak jobbak, vannak nagyobbak, de az élmény az az, ami megfizethetetlen, még Afrika, ez egy szerelem. Ha még lehet, vagy lesz lehetőségem, ha Isten is megsegít, akkor még szeretnék visszamenni egyszer, mert ahogy többször említettem, Afrika egy szerelem. Egy barátom egy hónappal ezelőtt jött haza, ő egy elandott, meg nőstény oroszlánt lőtt, és ez olyan, mint az influenza, vagy mint a Covid, fertő, és megfertőzött. Hogy még egy oroszlán, meg egy eland.
Olyan sokszor említette a trófeák kifejezést. Mi lett ezeknek a trófáknak utána a sorsa? Ön meglőtte ezeket az állatokat, hogyan kell elképzelnünk? Ön hazautazott, és utána ezek a trófák ön után jöttek?
Így van, egy fél évvel később küldték, a bőröket lesózva, a koponyákat lefőzve, fertőtlenítve az állategészségügyi hatóság ottani namíbiai állategészségügyi hatóság által ellenőrzött körülmények között, Frankfurtba küldték repülővel, Frankfurtból meg Egerbe hozták.
És akkor itthon már ön ezeket a trófeákat kikészítette?
Nem pontosan. Ami csontként marad, koponyaként marad, az már kész volt, de a többséget, több mint a felét nyakszőzettel készítettem ki, és egy preparátor barátom.
Itt Egerben?
Egerben, a Koszor utcában lakik. Ő készítette ki. Először a bőrt készíteti ki, utána pedig a műanyag nyakra, fejre rá montírozza a bőrt. De úgy vannak kikészítve, hogy szinte él a szeme, a füle, a csontos koponyáján az erek látszódnak, mintha eredeti volna. A szőrszálak úgy állnak, a bőrök úgy állnak, nappali szobámban van, és fél órákat csodálkozott, meg nézed a trófeákat. És mindig eszembe jut, amelyiket nézem, a körülmények, a stressz, ami akkor és ott, az adrenalin, meg a pulzus ki tudja, hogy mennyi, a vérnyomás ki tudja, hogy mennyi. Amikor vége volt a vadászatok, az a megkönnyebbülés, az a felszabadultság, a felszabadultság érzés.
És ezek a trófeák, amiket említett, mind megtalálhatók az ön nappaliában. Tehát azok az állatok, amelyeket itt most felsorolt, hogy egyik nap, másik nap, harmadik nap milyen sorrendben ejtette el őket, mind a nappaliában már idézőjelbe visszaköszönnek önnek?
Így van, pontosan így van. Úgy vannak elhelyezve a trófeák a nappali szobában, hogy egy ültő helyből csak a nyakamat forgatom, és mindent látok. Minden előjön, minden pillanata. Na meg a fáradtság. Fú, hát a szörnyű volt. Este mindenki beszámolt róla, hogy merre jártak, mit tettek, hogy fáradtak el, mit hibáztak, milyen lehetőség volt. És egy-két pohár bor mellett, vagy egy-két üves sör mellett ezt megbeszéltük, de nem volt nagy alkoholizálása. Másnap reggel fél hétkor ébresztő, 7 órakor reggeli, fél 8-kor plató, és estig.
Ön pontosan emiatt utazott ki, és ez volt a célja. De nem sajnálja ezeket az állatokat, amikor meglövi őket?
Végül is nem. Nekik ez a sorsuk.
Az afrikai vadász társaság, ha most fogalmazhatok így, vagy azok, akik szervezik ezeket az utakat, vagy ezeket a lehetőségeket a vadászoknak, azok milyen céllal teszik ezt? Egyfajta vadállomány, karbantartás, rendben tartás. Igen, ez a jó szó, akkor az állományszabályozást segítik önök elő a vadászataikkal?
Igen, igen, az ivar arány szabályozásával. Sajnos ez a vadászat, ennek rossz híre van bizonyos körökbe, mert a vadnak az élete vagy halála a vadásznak a szórakozása. Tehát a vadásznak a szórakozásából a vadnak a halála végződik. ha így közelítjük meg, akkor nem biztos, hogy sokan vagy mindenki jó szemmel nézi ezt a vadászatot. Csak akik így elítélik a vadászatot, meg a vadászokat, az nem erdőgazdálkodó, az nem mezőgazdálkodó, akinek van 10, 20, 50 vagy 100 hektár erdeje, és minden évben lelegeli a gyimszarvas az újulatot, és 100 év alatt sem képes a tölgyes, a cseres megnőni, hogy vágás éret legyen, aki 100 hektáron gazdálkodik kukorica, buza termesztéssel, és gondoljon bele, ősszel meg kell szántani azt a területet. Talajművelés. Elvetik a búzát vagy kukoricát ősszel vagy tavasszal. Nő a kukorica szépen, cseperedik, nő a búza, teljesedik, érik. Éppen vágás érett a búza, vágás érett a kukorica, és beleszabadul 40-50 szarvas vagy vaddisznó, és két éjszaka a felét letapossa. Amikor egy ilyen gazdálkodó kimegy a tábla szélére és ilyet lát, a sírás környékezi. És ezért kell a vadászat, a szabályozás, karbantartás, létszámkarbantartás, ivar szerint, kor szerint, ezért van szükség a vadászatra.
Bár már utalt rá, de személy szerint hogyan fogalmazná meg az ön személyes életében, mi a szépsége a vadászatnak? Ön miért szeret vadászni?
Sok oka van. A kikapcsolódás, a pihenés, a csend, a nyugalom, meg az emberi kapcsolatok. És utoljára hagytam, de nem utolsó sorba az emberi kapcsolatok. A barátság, beszélgetés, segíteni egymásnak, magas lesépítés, cserkelőutak tisztítása, dagonyák tisztítása, etetés, a barátság meg az emberi kapcsolatok.
Köszönöm szépen a beszélgetést Kadlok György vadásznak, további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Farkas Erzsébet riportját hallották. A folytatásban Fekete István írását Tóth Levente olvassa fel.
Fekete István, júniusban. Hosszú, hűvös, esős tavasz után úr lett végre a nyár. A széljárás útjain vetéstengerek zizegnek, beszélgetnek, hajladoznak és árnyékot borítanak a fészkekre, melyekben most már kopogtat az élet, vagy már ki is röppent ismeretlen útjára. A sok eső nyomán dúsan bokrosodtak a füvek, későn virágoztak és későn borulnak a suhintó kaszára, melynek nyomán esténként párás illatok sóhajtanak halódásukban. Az emberek ilyenkor azt mondják, hogy felséges illat, pedig ez az enyészet illata. A késői kaszálás sok apró élet megmentője. Alig látni még valahol renden a szénát, és fészkevesztett foglyok sem futkosnak hajnalonként. Az utak porában azonban annál több kisebb és még kisebb nyúlnyomot találunk, melyek szép köröket ígérnek akkorra, amikor a szikrázó nyár szinte elérhetetlenül messze lesz tőlünk. Az esők utáni hirtelen meleg gombát terem, a gomba pedig gombászt, minden vadásznak nagy lelki gyönyörűségére. A gombás néni korábban kell mindenkinél, és ismertetője le, hogy a gomba alatt kosarában fácán tojást hord, melyet ott hagyott az anyjuk, és már egész hidegek voltak szegénykék. Kellemetlen tulajdonsága még, hogy bekiállt a kapun, szép, finom vargányát vegyenek, amiből a vadász felesége is megtudja, hogy a gombászás ideje immár visszavonhatatlanul megérkezett. Ilyenkor a háziasszonyt titkos ösztönök olcsó gombászásra ösztökélik, családi kirándulással és kullancsokkal egybekötve. A kullancsok nagy számban helyezkednek el a gyerekeken, és azokat este a vadászférj óvatosan kiszedegeti, de csak ami hátul van, mert az előlevőkkel hadd szórakozzanak a gyerekek. Az idén nehezen vedlettek meg a bakok, és csak egy hete még, hogy rókavörös csuhájukban pompáznak. A gyengébje most is nyugodtan mutogatja magát, de az erőse, a halhatatlanja csak sötétségben mozdul, és a hajnal már ismét megközelíthetetlen rejteként találja. Nincs az ilyen kívánatos öreg jószágnak megszokott járása, hogy ott kivárna az ember is belopni, ebben a szárasságban, cserkész utak nélkül. Egyik vasárnap este felé mégis megpróbáltam a lehetetlent. Az erdő mellett zsenge bükköny. Hát, ha kint van rajta az a bak, amely már 3 éve gyártja a legrosszabb vicceket rovásomra, és a kibabrálás széles skáláját hárfázta végig vadász önérzetemen. A bak kint volt. Köztünk ritka rozs, mellettünk az erdő, mely sűrű, mint a kender, abban megközelíteni nem lehet. Távolság 300 méter. Nagyon fárasztó csúszással ezt a távolságot felére csökkentettem. Közben veszedelmesen sötétedett, felemelve fejem látom, hogy a bak is figyel. Megmerevedek, de lábaim citerálási álláspontra helyezkednek. A bak tovább legel. Nagy, de csendes sóhajtással tovább csúszom. Még 20 lépés. Még 10. Csak egy bokor lenne közben, gondolom, de nincs. Megint felemelem a fejem. A bak közelebb húzódott a roshoz, csak a fejét látom. 9:30. Célozni próbálok. Elkéstem. Nem látom már a célgombot, a bak pedig elindult egyenletes, gyors léptekkel a mező felé. Állj, az a fegyvertávcső! 3 éve álmodozom róla. Hiába. Csendesen visszavonultam, de még kinéztem egy alkalmas fát, melyre legközelebb, ha ráérek, felülök. Ekkor már este volt. Valahol messze riasztott egy bak. Lehet, hogy nekem kívánt további szép álmokat. Ez a bak aztán egy hétig ismét láthatatlanná vált. A vadőr is csak egyszer látta egészen sötéttel, de az is lehet, hogy másik bak volt. A hosszú erdőszélen több apró bükköny és heretábla van rozsokkal tarkítva, és sose tudja az ember, hogy melyikben jön ki a kereset. Egyik ünnep délután aztán mégiscsak felültem a kiszemelt vadkörtefára. Nem is annyira ültem, mint inkább álltam. Vad túlzás lenne hát azt állítani, hogy nagyon kényelmes helyen volt. Hátam egy vastagágnak támasztottam, és bevezetőül lecsípkedtem a kilátást akadályozó kisebb gajakat. Aztán csend lett. Az erdő egyik fája elnyelt engem is, más meg nem járt arra felé. 6 óra volt. Nem sokára egy fekete rigó ült fám sudarára, és furuljázgatott egy-egy sort. Le is pislogott néha hozzám, de mivel nem mozdultam, tovább fütyörészett. Lehet, hogy azt gondolta, mi, feketék, összetartunk. Így aztán megvoltunk békességben. Később egy lódarás zúdult a lomb közé mérges zúgással, és én leemeltem a kalapomat, részint respektusom látható bizonyítására, részint pedig, hogy kellő pillanatban nyaka közé vágjak a fekete sárga legénynek. Szerencsére nem került rá sor, ahogy jött, mérges zümmögéssel odébb állt. Közben rigóm is elröppent a fámról, s egyedül maradtam. Múlt az idő is, nőtt az árnyék. Az araszos bükkönyben nyulak nőttek, csak a fejük s billegő kanálfülük látszik ki. Eszegetnek. Megint bezúg a darázs, mint egy kisebb fajta gránát. Kalap le! Vezénylem magamnak. Darazsom a körtefa egy kopasz ágára telepszik, amelyen egy szarvas bogár harcol egy csomó léggyel. Már előbb észrevettem a szarvasbogarat a légydöngés nyomán. A legyek közt van kicsi, nagy, színes és egyszínű. Az agancsos bogár hátán, nyakán ülnek, szívójukkal tapogatják, körülötte zümmögnek. Mit akarnak vele? Hiába erőltetem homályos természetrajzi ismereteimet, nem találok magyarázatot. A nagy bogár néha szarvaival tiltakozik, lábával hadonászik, de ezzel csak egy pillanatnyi nyugtot nyer. A legyek tovább piszkálják. Amikor a darázs is oda telepszik melléjük, azt kell hinnem, hogy a szarvasbogár valami édes nedvet választ ki, és arra gyűl a bogárhad. A darázs is szájával tapogatja a sima ágat, de azon az ágon nem látok semmit. Félelmetes nagy darab ez a darázs, olyan kisújnyi nagyságú. Erre való tekintettel tartom kezemben a kalapom. A darázs ismét kilódult a lombok közül. Nem tudom, miért szeretik ezek a bestiák a vadkörtefákat. A bükkönyben most már 3 nyúl mozog, és az alkonyatot is bejelentette egy lappantyú, mely elvitorlázott a fejem felett. A lappantyúról eszembe jut, hogy kifelé jövet egy karvaj keresztezte utamat, és karmai közt egy rigó nagyságú madár vergődött. Mérgemben a kispuskámból egy golyót küldtem utána, ja persze hiába, de azt gondoltam, hát ha megmentem szegény áldozatot, melyet a karvaj alig bírt el, és szinte súrolta vele a búzakalászokat, melyek felett elrepült. Valami mozdult most a rostban, vagy csak a szél mozgatja? Hajladoznak a rost szálak, és egy kis hantmadár is odafigyel. Eddig a földön ugrándozott, de most csillogó kis szemei a rozson vannak. Talán látok is valami árnyékot lapulni, de hát a nagy figyelésben könnyen téved az ember. A kis madár biztos nem téved. Közelebb van a rosshoz, meg a szeme is jobb. Huss! Rebbent el a madár, és én is a puskámhoz kapok a fán, mert a madár helyén most már egy kopott rúka áll, és sunyin néz a kis csemege után, mely érthetetlenül 8-10 lépésnél nem repült messzebb a támadás után, s egy jókora göröngyön billeg. Szinte ingerkedik a rúkával. Kínozza! Kedvem volna a ravaszt oldalba támasztani, de olyan kopott, ütődött, vedlet, leszoptatott öreg szuka, hogy nem bántom. Apró vadat úgysem lehet itt nevelni, stéli hajtásokban majd sorra kerül. Szinte fitymáló közöny van az orrára írva, szaglászik a földön, oldalt nézeget, de közeledik a kismadárhoz. Az meg csak billeg nyugodtan, de szemeit, azt a két kis fekete gyöngyszemet le nem veszi a komáról egy pillanatra se. Puff! A rúka két első lába pontosan a göröngyön van, melyről a hantmadár fellibbent, és megint csak pár lépésre szállt le, de most már felém. Talán itt van valahol a fészke, és azért játszik a rúkával, hogy arról elterelje a vészt, nem tudom. Annyira lekötött a kismadár veszélyes játéka, hogy szinte megdöbbenek, amikor a rozson túlra nézek, ahol ott áll 100 lépésre a bak. Sajnos nagyon közel a rozshoz, hogy a fejéből is csak alig látok valamit. Nem baj, vigasztalom magam, a rozs úgysem kell neki, s ha beljebb megy a bükkönybe, az enyém. A róka most hibázt el harmadszor a madarat, de már nem érdekel, inkább idegesít. Mit szamárkodik itt alattam, hiszen nyilvánvaló, hogy a madár bolondát teszi. Még ha valami kölyök lenned egy ilyen kiérdemesült családanya. A bak nem mozdult el a rostól. Néha eszik egy keveset, de inkább figyel. Valószínű hallja a róka mozgolódását. Néha látom az agancsát, mely nem hosszú, de szép, vastag, gyöngyös. Aj, de szép gyöngyös. Próbálom megcélozni, de a testéből nem látok semmit. Vaktában meg csak nem lőhetek. Megint mozog a rozs, és erre a mozgásra most már hárman figyelünk. A madár, a róka és én a vadkörtefán. Szétnyílnak a szálak, és kibaktat egy nyúl. Leül, körülnéz, billegeti füleit, de olyan bután, olyan vaksi közönnyel, mintha az ő bőrét semmi, de semmi veszély nem érhetné. Talán elnevetném máskor magam, de most a bak megszerzése remeg bennem, a sok kudarc, a szép gyöngyös trófea, hát nem vagyok fogékony a humor iránt. A bak megint figyel, a róka lehasal, és csak úgy szikráznak a szemei. A kismadár halkan csettent néha, talán ezt a bamba kanálfülűt figyelmezteti a veszedelemre, én meg azt sem tudom, hová nézek, mert féltem a bakot is, hogy kilép a takarásból és elkisek a lövéssel, de meg a nyúl sorsa is érdekel. A bak még mindig takarva áll, így hát a nyulat nézem, mely végre megértette a hantmadár figyelmeztetését és felül két lábra. A róka még jobban lelapul, de úgy látszik, megmozdulhatott valamelyest, mert a nyúl észrevette, és ész nélkül vágtat vissza a rosba. A rost túlsó oldalán bakon felveti a fejét, és megrémülve a feléje törtető zizegéstől elugrik, de olyan szerencsétlenül, hogy nem látok belőle semmit. Hangos csörtetése ide hallatszik még egy darabig, aztán csend. Most érzem csak, hogy mennyire nyom az ág, s a kényelmetlen üléstől mély fáradt vagyok. Bosszút lihegve nyitom ki a zárócsapot puskámon. Megállj, róka! De aztán mégiscsak meggondolom a dolgot. Nem szabad igazságtalannak lenni. Nem a róka a hibás, hanem a nyúl. Felverném az egész környéket a lövésemmel, és még el is hibázhatnám az anyót, ki már a tábla vége felé ballag, és biztosan szidja magát, hogy elpocsékolta idejét ezzel a piszli csármadárral. Mit is akart tulajdonképpen vele? Hazavinni? Nem, erre gondolni sem lehet. 6 éhes száj várja otthon a falatot. Bizonyára éhes az öreg szuka, hiszen 6 helyet dolgozik, és neki csak a maradék jut. Gond, gond. Ösztövér teste már alig látszik ide, amint lépésről lépésre beleballag a sötétedő homályba. Mérgesen mászom le a fáról, édesen jövök egy hamar. Jó, csendesen mozgom azért, mert mégis, ha vasárnap mégis eljönnék. Hűvös szellő jön kelet felől, és a zizegő kalászerdők meghajolnak nyugat felé. Mintha az estét köszöntenék lágy bókolással, melynek hangtalan, fekete hullámai telefolyták már a völgyeket.
Elhangzott Fekete István júniusban című írása. Felolvasta Tóth Levente színművész. Ezzel már a műsorunk véget ért. A zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Kvasinger Jenő nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid.